Rejtő Jenő a sárga garnizon. Első fejezet. A vödör, mint modern közlekedési eszköz. A sárga garnizon olyasféle legenda a légióban, mint a braziliai őserdőben ma is létező brontosaurusok meséje, vagy a híres Terra Incognita, amely Ausztrália felfedezéséig annyi hajós fantáziáját izgatta. Ha megőrül egy légionista és beleveti magát, mint ámokfutó a sivatagba, azt mondják, elment a sárga garnizonba. A sivatag homokja sárga, az elenyészet katona csontja fehér. Öreg bakák tudni vélik, hogy valahol a sivatag legmélyén igenis létezik a sárga garnizon. Csodálatos város a sivatagban, szökött légionisták alapították királyuk egy őrült amerikai milliómos, aki állandóan fejleszti ezt a titkos várost. Van ott minden, pálinka, rádió, gyönyörű fiatal nők, villanyvilágítás és bagódosztik, csak nehéz eljutni oda. A legtöbb légionista nevet rajta, tudja, hogy mese. Olyan miféle élet fakadhatna a sivatagból? Különösen az olyan helyen esik róla sok szó, mint például El Matala helyőrsége. Itt már csak a legendák tartják az emberben a lelket, vagy még azok sem. Úgynevezett előretolt helyőrség a Szaharában több ezer kilométernyire a civilizált északi résztől. Néhány szerencsétlen sorsú elkárhozott katona él ebben a szörnyű kazamatában. Fehér vályok falból épült kör alakú erődben laknak, az erőd körül néhány pálma, és mindenfelé, ameddig a szem ellát, egyforma homokhullámok. Ez a Szahara, az iszonyatos forróság, a végtelen sivatag, az örök egyhangú némaság, a szemet gégét orjukakat felsebző szállongó por minden percet elviselhetetlenné tesz. A helyőrség már negyedik hónapja állja a sarat, illetve a port. A katonák úgy ődöngenek az erődben, mint tikkat jeges medvék valamelyik európai állatkert ketrecében. A hálóteremben néhány mesztelen ember fekszik félájultan az ágyon. Egy öreg légionista kapcarongyot szab elhordott fehér neműjéből, közben asztmatikusan liheg, és vörös gyulladt szemeit időnként az ágya mellett álló tégelyből bekeni valamivel. Az őrség a könnyű zubbonyban is félholtan várja, hogy leváltsák. Minden tapad hozzájuk, izzadságtól átázott ruhájuk, gőzölög a gyorsan párolgó nedvességtől. Váltás után ők is bemennek a kantinba, de akárhányan ülnek bent, nyomasztó csend van. Délután 4 óra. Légyraj döng. Nyírkos bágyat arcok bámészkodnak, és egyszerre, mintha nem is itt történnék, frissen nyílik az ajtó, valaki erőteljesen belép, és vidáman kiállt. Halló, vén apagyilkosok! Olyan csend van itt, mintha nem is kantin lenne ez a hely, hanem valami parlamenti gyűlés, ahol még a szónok is elaludt. Természetesen Jimmy Fool volt a belépő, pokoli ember. Nem fog rajta a Szahara. Ahol vén beduinokat, a guta kerülget a melegtől, ott ő fogadásból negyed óráig steppel, és állandóan röhög. Ezért nevezte el az angol tiszthelyettes Fool Jimmynek. Keresztneve mellé oda biggyeztve a bolond jelzőt. A természet valóságos csodája ez a látszólag gyenge testbe beépített szervezet. Karcsú, középtermetű fiatalember Jimmy Fool kissé pisze orral, széles, vigyorgó szájjal. Mégis csinos kölyök, ördögien ügyes és veszettül erős. Aránylag kis kezével egyszer olyan pofont adott az óriás orosz Matijevnek, hogy eltörött az állkapcsa. Azóta a legjobb barátok. Az orosz 2 hétig feküdt, Jimmy Fool 2 hétig ült, és az ügy a lovagiasság szabályai szerint befejeződött. Hogy Jimmy nem volt normális, az leginkább állandó táncolásán látszott. Képes volt úgy bemenni az őrmesterhez az irodába, mint amikor egy prima balerina a tapsot köszöni meg. Lábúj hegyére ugrott be. Bal lábát kissé felemelte, jobb kezét az őrmester felé nyújtotta, és a ballal egy csókot dobott neki. Az őrmester, akinek igen kevés érzéke volt a mozgás művészet iránt, 5 nap pelott. Honorálta a közlegény feltűnően kedves megnyilatkozását. Mindezt csak azért mondtam el, hogy hősünk jellemrajzával tisztában legyen az olvasó. Hősünk olykor minden ok nélkül fütyülni vagy táncolni kezdett, és akkorákat nevetett, hogy megrezdültek az evőeszközök az asztalon. Hősünk, mint általában a hősök, megvetette a halált, épp úgy, mint az életet. Mert már korai ifjúságában megrendült a hite abban, hogy egyáltalán léteznek komoly és fontos dolgok a világon. Amikor bement a kantinba, senki sem figyelt fel rá. Elrugott az útjából egy széket, átugrott egy asztalt, lábújhegyre érkezett a söntés polc elé, remek balettpózban, és grogot kért igen sok rummal, majd egy csókot dobva a vendéglősnek, megpenderült a tengelye körül, és leült. Éppen ahhoz a szomorú, csendes fiúhoz, aki olyan buzgón tanult angolul, mintha másnap Londonba kellene utaznia egy fontos állás betöltése céljából. How do you do? Kiáltott rá, és nagyot csapott a Lambert nevű katona vállára. Tudsz már valamit angolul? Yes, már tudom, felelte angolul bágyat hangon. Nem tudom, hanem tudok. A nyelvtan nagyon fontos. Rosszul nézel ki. Csak nem ültél meg. Londonban ilyenkor valami iszasztót szoktak bevenni. Itt természetesen ez felesleges. Minden felesleges, folytatta ember továbbra is angolul. Úgy is meghalok. Hát mi bajod van voltak éppen? Mi? What is the matter with you? Minden, felelte most már franciául ember. Nem bírom tovább. A sivatag és ez a szörnyű meleg. Kedves diák, az utolsó vizsgája előtt ellumpolta a pénzét, és a szüleitől való félelmében a légióba állt. Ez is egy álláspont. Ugyan miféle szülő tud olyan szigorú és kegyetlen lenni, mint a légió? Elhatározta, hogy megmenti ezt a kedves fiút. Kettesben különben is kellemesebb a szökés. Ide hallgass, Lambert! Nem akarok magánügyeit beavatkozni, tehát neved rossz néven, ha megkérdezem, ragaszkodsz te ahhoz, hogy itt tartózkodj ebben a ronda erődben? Én ugyanis távozom. Szökni akarsz? Azt csibém! Hogyan akarsz innen elmenni? Angolosan? Nem is szólok a feletteseknek, csak okoskodnának, nem igaz? Vesszük a cokmókot és megyünk. Hogy képzeled? Mindenki úgy megy, ahogy tud. Jó lenne tipróláncos autó, vagy akár egy közönséges Ford kocsi, megfelelne esetleg a teve is, de miután mindez nincs, mi egyéni módon fogunk menni. Mivel? Vödörrel, fiam. Egy szál vödörrel Marokkóig elmegyek. És elviszlek téged is ezzel a járművel. A jó lelkek kis helyen is megférnek. Remélem, hogy mi ennek dacára nem veszünk össze.